Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, nagypénteki istentiszteletünket kezdjük meg most Jézusra nézve, az új énekes könyvünk 145-ös számú énekét énekelve, amely így kezdődik: Nézd ott fenn, ki van a kereszten. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyvünk 44. dicséretét, 44-es számú éneket énekeljük. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, az evangéliumnak a szavát, ahogyan most Máté írása szerint olvasom a 27. fejezet 31. versével kezdődő részből. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénai emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre érkeztek, amelyet Golgotának, azaz Koponyahelynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóváva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudta megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabachtáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja, felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária és Mária, a Jakab és József anyja, valamint az Ebedeus fiainak anyja. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, megélését. Most imádságban válaszoljunk neki. Úr Jézus, olyan sokan álltak ott értetlenül a kereszt előtt, akik ismertek téged, akik követtek téged már régóta, és kicsit magunkat is ott érezzük a tömegben, hogy nézzük a keresztet, látjuk azt, hogy mire képes az emberi gonoszság, és látjuk azt, ahogyan te távozol ebből a földi életből, és ott van a szívünkben a borzalom, meg ott van az értetlenség is, hogy lehetséges ez. És úgy megvalljuk neked, hogy tényleg sok szenvedést látunk, mi is élünk ebből valamennyit, a szemünkkel, fülünkkel fölfogunk, talán valamivel többet is, ami ebben a világban körülöttünk van. És ez a kérdés a szívünknek, hogy ki gyógyítja meg mindezt. Lesz ennek vége? Hogyan lehetséges, hogy ennek vége legyen? Úr Jézus, most ebbe az ellentmondásba szeretnénk belekapaszkodni, hogy te, aki letetted az életedet ott a kereszten, te vagy az, aki ebből mégis gyógyulást tudsz hozni. És hisszük a hit szemével, akarjuk látni most azt, hogy nem a halálé az utolsó szó. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te eljöttél, és ezt az utat végigjártad értünk. Most ezért imádkozunk, hogy nyisd ki a szemünket arra, hogy hogyan változtatja meg mindez a világunkat, hogyan változtatja meg az életünket, hogyan gyógyítod a mi félelmeinket. Téged hívunk és várunk, hogy a te szent lelkeddel legyél itt és formálj bennünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük most az új énekeskönyvünk 164. énekét. Szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. A zsidókhoz írt levél második fejezetében olvasható a 14-től 18-ig terjedő versekben. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amen. Nagyon furcsa világban élünk, és úgy zakatolnak körülöttünk az életnek az eseményei mindenféle fronton. Már szinte hozzászoktunk ahhoz, hogy nincs két egyforma nap. Egyik ünnep sem olyan, mint korábban volt. Egy új világban formálódóban körülöttünk, és valahogy sodor bennünket is magával. És ahogy így készültem erre a nagypénteki istentiszteletre, valahogy ez az érzés erősödött föl bennem. Kicsit úgy érzem, mintha egy ilyen elnyújtott nagypénteket élnénk ebben az évben, egy meghosszabbított nagy péntekünk van. Mert ugye ilyenkor a szenvedésre gondolunk. A szenvedésre, a félelemre, a fájdalomra, és hát ezek azok a fogalmak, amelyeket nem nagyon tudunk kizárni az életünkből mostanában egyáltalán. Ilyenkor találkozunk a fájdalommal, a gyászsal, és hát valóban egy ilyen veszélyes világban élünk, ahol azt érezzük, hogy mintha minden túlnőne rajtunk, mint hogyha annyi minden fölénk magasodna, és mi meg úgy eltörpülünk, sodor minket az élet, mindenféle veszélyek fenyegetnek, és hát annyi minden van, ami el tud tölteni minket is félelemmel. Még velünk van a betegség, ennek a viszontagságai is kísérnek bennünket, tudjuk, hogy még nincs is vége, de itt van már a háború, aztán utána a gazdasági válság, ott vannak a félelmetes prognózisok arról, hogy a válság az elhúzódhat, éhínségekről, földünk népességének az átrendeződéséről, és hogyha érdeklődünk a világ dolgai iránt, akkor vagy nyitott szemmel járunk, esetleg megpróbálunk kalkulálni, vagy hiszünk azoknak, akik így a jövőre nézve fogalmaznak meg állításokat, ezt kutatva, hát akkor nem sok okunk lehet arra, hogy kihúzzuk magunkat, és nagyon bizalommal éljük az életünket. Valóban ezt érezzük, hogy picik vagyunk. Túlnő rajtunk sok minden, a fejünk fölött dőlnek el események, és hogy minden okunk megvan a félelemre. Hát ismerős képek, aggodalmak ezek. Sokszor úgy érezzük, hogy a félelem, mintha nem is csak egy gondolat lenne, hanem egyenesen, mintha megszemélyesedne. Túlnő, fölénk magasodik, és mintha elkísérne a mindennapjainkba is. Tesszük a napi teendőinket, és közben valahol mégis ott elkísér bennünket a munkába is, a pihenésbe is, akkor is, hogyha éppen örömünk van. Ez egyik Bergman film jutott eszembe, a Hetedik pecsét című film, amelynek a történetét tudom, hogy elég sokan ismerhetitek. Keresztes háborúból hazatérő lovag otthon a pestis járvány pusztításával találkozik, és hát a megszemélyesített halál érte is eljön. Ő szeretne megmenekülni, vagy legalább időt nyerni, ezért aztán sakjátszmát kezd a halállal. És ez a motivum végigvonul az egész filmen, ahogyan ő próbál teret nyerni, vagy legalább védeni a pozícióit, és közben pedig zajlik az élet. És a rendező fantasztikusan tudja kiábrázolni ezt a kettősséget, hogy zajlik az élet, van ebben öröm, vannak önfelett pillanatok, gyönyörű virágos mezőn, egymással szerelemben örvendező fiatal pár, de a háttérben egy karóra tűzve szél lenget egy koponyát. És valahol mindig ott vannak azok a jelek, amelyek ezt a gondolatot folytatják a filmben, hogy igen, vannak önfelett pillanatok, az élet eseményei történnek, de hogy mégis valahol elkísér bennünket. Ott a háttérben, a gondolataink hátsó zugaiban, a félelem, az aggodalom. És hogyha felelősen gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy hát minden okunk meg is van arra, hogy állandó készültségbe, félelembe éljük az életünket. Elkísér a félelem. Olyannyira, hogy sokszor ez életünknek a mozgatórugója is. És elkezdtem ezen gondolkodni egy picit, hogy mennyi mindent teszünk félelemből, a haláltól való félelemből. Sokszor nagyon alattomosan bújik meg a félelem a cselekedeteink mögött, sokszor nem is sejtjük, hogy valamit azért teszünk, mert félünk, vagy a haláltól félnénk, de hát ha belegondolunk abba, hogy mi mindenre költünk, mi az, amiért kaparunk, vagy teperünk az életben, hát mennyit költünk szépészetre, ugye ez is az elmúlással való küzdelmünk. Hogy tömjük tele a szekrényünket gyógyszerekkel. És természetesen nem azt akarom mondani, hogy ne szedjünk multivitamint, vagy ne törekedjünk az egészséges életmódra. De amikor ez hatalmas iparággá változik, akkor az ember ezt érzi, hogy hát valahol mégiscsak a mai ember megszólítható a félelem által, és hát akármit hajlandóak vagyunk megtenni azért, hogy meneküljünk a halál elől. Sokat költünk eszközökre, kényelmi eszközökre, luxuscikkekre, amelyek hát mégis hogyan kapcsolódnának a félelemhez. Hát éppen, hogy jól érezzük vele magunkat. Persze, hogy jól érezzük magunkat ezekkel, és hát na, én is férfi vagyok, aki tud gyönyörködni egy szép autóban, vagy akár az otthonunkat is tudjuk csinosítani, meg alakítani a saját kényelmünkre. És ezek azt gondolom mind jó dolgok, és élhetünk is ezekkel. A kérdés az, hogy nem a félelem motivál-e bennünket. És azt gondolom, hogy valahol mindennek a mélyén ott van az ember életében a félelem. Hogy úgy tekintünk ezekre a dolgokra, hogy ezek talán egy picit kényelmesebbé teszik az itteni életünket. Úgy készülünk, úgy nézünk ezekre, mint hogyha ezek töltenék meg az életünket, vagy hosszabbítanák meg. Hogy itt berendezkedünk egy tartós itt létre. Tudjuk, hogy csak ideiglenesen vagyunk itt, de mégis amilyen mértékben költekezünk, vagy ahogy gondolkodunk, amilyen jelentőséget tulajdonítunk az életünk körülményeinek, ezek mind-mind arról beszélnek, hogy hát sokkal hosszabb távra akarunk berendezkedni. Hogy az, hogy mi itt átutazóban vagyunk ezen a földön, ez mintha úgy nem lenne ott a gondolataink között. Megfeledkezünk róla is, és megpróbálunk egy örökké valóságra berendezkedni itt a földön. Miért? Hát, ha sikerül elfelejteni, hogy egyszer az életünk véget ér. Nagy péntek, valóban találkozás a gyászsal, a félelemmel. És tényleg egy félelmetes világban élünk. Ilyenkor húsvétre készülve a kisebb hittanosaimmal megszoktunk nézni egy filmet. Most is megnéztük, és lehet, hogy már valamikor ezt a példát hoztam is közétek, de most ebbe az évben megint megszólított. Egy gyerekkori kedvencemet néztük, Drágám a kölykök összementek. Sokan, akik mondjuk az én generációmhoz tartoznak, vagy nálam idősebbek, emlékezhetnek erre a filmre is. A történet is előttünk van, ahogyan egy szórakozott professzor az új találmányán kísérletezik, amellyel össze lehet zsugorítani tárgyakat. És hát ez az üzleti életben, a szállításban, vagy akár az űriparban milyen jövedelmező lehet majd, ez egy nagy lehetőség, hogy hogyan lehet hatalmas dolgokat A-ból B-be eljuttatni. De hát senki nem hisz neki, és hát ő is küzd, nem sikerül a találmánya rendesen, míg nem egy baleset következtében mégiscsak működésbe lép a gépezet, de hát nem valami kísérleti tárgyat sikerül összezsugorítani, hanem éppen a családját, a gyerekeit. És innen indulnak a viszontagságok a filmben, hogy hát valahogy ennek a balesetnek a következtében ezek a gyerekek, ugye az apuka tudta nélkül összemennek, és valahogy kikerülnek a kert végébe. És innen indul a kaland, hogy hát ők szeretnének visszajutni a házba, hiszik azt, hogy ha az apuka megtalálja őket, akkor a masinát újra működésbe hozva valahogy visszanyerhetik az eredeti méretüket, és hogy van menekülés ebből az állapotból. De a kert az egy borzasztó félelmetes hely. Az ember nem is gondolná, hogy mennyi veszély leselkedhet ott az ilyen nagyítóval észrevehető méretű lényekre. Azok a dolgok, amelyek egyébként jók, és a kert szépségét szolgálják, azok mind életveszélyes dolgokká változnak. Gondolhatunk itt a fűnyíróra, vagy a kerti öntöző rendszerre. Hát úgy élik meg, hogy bombatámadás éri őket, és menekülni kell, és vízbe fulladás elől kell futni. Úgyhogy hát nagyon sok viszontagság éri őket. Egy veszélyes világban élnek. Ugye nagypéntek erről szól, hogy az atya keresi az embert. A filmben is ezt látjuk, hogy ott van a szórakozott professzor apuka, aki miután valahogy rájön erre, hogy mi is történt a gyerekekkel, miért nincsenek meg, hogy ezek kint vannak a kertbe, mindent megtesz azért, hogy megtalálja őket. Ez a cím ennek az igehirdetésnek, hogy meddig megy el az atya, meddig megy el Isten. Hát a film erre válaszol, akár odáig is, hogy bolondot csinál magából a szomszédság előtt, mert nagyítóval kutatja át a fűszálakat, és kint tölti az éjszakát is, meg a nappalt is, és keresi az összemen gyerekeit. Az atya elmegy, és keresi a gyerekeket. Szeretné őket megtalálni, szeretné visszaalakítani őket, megmenteni ebből a veszedelmes világból. Nekem az Ószövetség jut eszembe erről, hogy az Istentől távolra sodródott embert az atya hogyan hívogatja, szólongatja, próbálja őt visszahívni. Gyertek haza, gyere haza hozzám, én tudlak megmenteni téged a veszélyektől. Viszont itt most elengedném egy picit a történetnek a fonalát, mert mitől lesz új szövetségi ez a történet. Hát ugye a film úgy folytatódik, hogy megtalálja aztán őket nagy nehezen, és aztán utána a gép mégis alkalmas lesz arra, hogy visszanyerjék eredeti formájukat. Ez van a filmben. Mi történik a valóságban? Hogyha Isten az atya, aki keresi az embert, aki szólongat és hív vissza, és azt mondja, hogy én tudlak megmenteni a veszélyektől, hát az Ószövetségben ezt látjuk, hogy szól az Isten, a gyerekek meg nem akarnak hazamenni. Szól az atya, de a gyerekek nem akarnak az atyához menni, hanem saját útjaik vannak. Mi az, amire szükségük van? Hát igazából nem az atya jelenlétére van szükségük, hanem hát egy kis segítségre, egy kis vigasztalásra, bizonyos eszközökre, olyan dolgokra, amelyek komfortosabbá tudják tenni a kerti létet. Hogy legyen legalább egy sátor, ahova behúzódunk. Igaz, hogy a kertben élünk, igaz, hogy sok a veszély, de legalább az eső ne essen ránk. Vagy picit tudjunk fűteni, legyen egy kis meleg. Tehát az Isten jelenléte lenne a megmenekülés, szól az Isten, hív az Isten, de a gyerekek nem akarnak hazamenni. Erről szól az Ószövetség. Isten küldi a prófétákat, és azt mondja, hogy elszakadt népem, itt vagyok, én vagyok az élet forrása, gyertek hozzám. A nép pedig azt mondja, hogy köszönjük szépen, meg vagyunk elég jól a magunk isteneivel. Nem elég tehát hívni az Istennek, az akaratunk beteg, az akaratunk alszik, vagy az akaratunk halott. Ezért aztán a film egy ilyen ószövetségi történetként folytatódhat, hogyha ezen a szálon megyünk tovább. Bemutatja azt, hogy Isten meddig megy el. És hát azt mondtam, hogy az akaratunk beteg. Valójában az ige ezt mondja, hogy ez az a szál, amin keresztül az ördög fogságban tart bennünket. A félelem. A félelem tart fogságban. Az ősbizalom helyett mondhatjuk ezt, hogy az ősbizalmatlanság. Hogy az Istent valahogy sikerül olyan fényben feltüntetni, hogy ő rosszat akar. Hogy ő az, akitől félni kell. Alapvetően az ember fél attól, ami nagyobb nála. Ez könnyű meglovagolni. Az Isten mennyivel hatalmasabb az embernél. Ez könnyű meglovagolni, és az ördög már az Édenkerttől kezdve ezt a félelmet akarja elültetni az emberben, hogy féljél tőle. Ő azt akarja, ami a tiéd. Ő el akarja venni az életedet. Ő nem megajándékozni akar, hanem megfoszt mindentől, ami jó. De csak ugyanazt mondta Isten. Okos lehetnél, jaj, hát milyen jó lenne. De az Isten nem akarja. És azt gondolom, már nem az Édenkertben élünk, de mégis ebben a gondolkodásmódban éljük a mindennapjainkat, hogy félj az Istentől, mert lehet, hogy olyat kér, ami neked drága, amit te nem szeretnél majd odaadni. Nagyon sokan tiltakoznak, ugye, hogy hát igen, szeretném követni az Istent, na de mi van, hogyha olyan pontjára tapint az életemnek, amit nem akarok átadni? Ne szóljon bele az Isten mindenbe, ezért aztán felületet se akarok adni arra, hogy nagyon találkozzak az ő akaratával. Én el tudom dönteni azt, hogy miből akarok élni, hogyan akarok pénzt keresni, hogyan, milyen formában éljem a családi életemet. Legyen családom, ne legyen családom, ki legyen a társam, hány gyereket vállaljak. És nagyon szépen meg tudjuk álmodni az életünket ebben az illúzióban, hogy tudjuk, hogy nekünk mi a jó. Köszönjük, meg vagyunk az Isten nélkül is. Mi az, amit az Isten adjon? Hát lehet, hogy ő hív, lehet, hogy ő magát akarná adni, de mi megelégszünk az ajándékával. Megelégszünk egy kis védelemmel, megelégszünk azzal, hogy mondjuk a szeretteinkre vigyázzon, esetleg egy picit halljunk róla valamit. A szeretet az mindig kell, de az Isten maga, hát ez félelmetes. Mi van, hogyha el akar venni valamit tőlem? Mi van, ha ki akarja zsigerelni az életemet? Az életem akkor élet, ha azt úgy élhetem, ahogy nekem tetszik. Mi van, ha az Isten valami mást készít? Vagy más lenne az ő akarata? Nem engedem neki. És ez az ördög hazugsága, az ős bizalmatlanság, amit elültetett az első szüleinkben, és aztán örököltük mi is, hogy hát az Isten nem biztos, hogy jót akar nekünk. Féljünk tőle. És az ember éli az életét ebben az illúzióban, hogy hát meg tudjuk tartani magunkat. Nagyon fájdalmas volt ezt a saját család tagjaimon is látni egyik-másik esetben, hogy a súlyos betegség közepette is, még akkor is valahogy nem az Isten jelenlétét kereste, az az illető, akire gondolok, hanem hát ezt az illúziót kergette, hogy meg tudom menteni az életemet, meg tudom tartani. Jönnek a csodadoktorok, meg sugározzák a kozmikus energiát, mindenféle kristályok, ott segítenek ebben valahogy, a körmömre ragasztott gyógyító magocskák, majd azok valahogy leküzdik a betegséget. És hát nem az Úrral való találkozásra készülök, hanem az utolsó, ki köröm szakadtig bízom abba, hogy meg tudom tartani az életemet. De mindannyian tudjuk, hogy egy félelmetes világban élünk, ahol nem tudjuk megtartani az életünket. Ezt mondja maga Jézus is, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Mégis az akaratunk, mint hogyha meg lenne bénulva, az a kép jutott eszembe egy másik film, ez kapcsolódva a Gyűrűk ura második kötetébe olvassuk, meg a filmen is látjuk, amikor Théoden király ül a trónon, és hát föl kéne venni a harcot a gonoszszal, de nem tudja, már az akarata meg van bénítva, meg van babonázva. És hát ugye a jónak föl kell ébreszteni őt ebből az álomból. El kell menni hozzá, és föl kell ébreszteni az ő megkötözött akaratát. Hát itt is ezt látjuk, hogy hogyan lehet ezt a rabságot összetörni, hogyan lehet az én szolgai akaratomat összetörni, amely nem az Istenre vágyik, nem tudja akarni az Isten akaratát. Hogyan lehet ezt ennek véget vetni, hogyan lehet ezt a rabságot összetörni? Hát erre mondja nekünk az igénk, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. El kellett jönnie. Meddig megy el az atya? Hát láttuk azt, hogy elmegy odáig, hogy szólongat. Szól többször. Szól úgy, hogy hallja a szomszéd is. Esetleg az utcára is kihallatszik. Kimegy a kertbe a nagyítóval és keres. De tovább kell mennie. A gyerekek nem akarnak hazamenni. Meddig megy el? Hát egészen addig, amíg ő maga lesz emberré. Hát a filmben ugye a professzor nem válik kicsivé, de az atya ezt megteszi, tovább megy. Elmegy egészen odáig, hogy oké, egy leszek közülük, emberré válok, elmegyek ebbe a veszedelmes világba. Elmegyek, hogy a szívükre beszéljek. És hát így jött el Jézus, valóban emberré lett, ott hagyva a mennynek a dicsőségét, ebbe a világba jött. És ahogy eljött ebbe a világba, ugye azt mondtuk, hogy minket az ördög nagyon régóta bombáz, és a fegyvereit élesíti rajtunk. Hát Jézus, amikor belépett ebbe a földi életbe, és emberré lett, akkor teret adott ennek is. Ugyanúgy kiszolgáltatta magát az emberlét minden veszélyének és támadásának, és elkezdődött egy olyan háború, amelyben az ellenség a régóta fejlesztett, tökéletesített, minden titkos pusztító fegyverét élesben próbálhatta ki. Ő rajta. Az Isten fiám. És ugyanazokat a kísértéseket, amelyekben mi élünk, azokat a dolgokat, amelyek félelembe sodornak bennünket, vagy a bizalmatlanságot elültetik bennünk az atyával szembe, Jézus megtapasztalta. És ő is találkozott az életnek a nehézségeivel, tudta, milyen éhesnek lenni, tudta, milyen betegnek lenni, vagy fáradtnak, tudta, milyen, amikor fárasztó emberek veszik őt körbe, tudta, milyen az, amikor közelít a halál, és nem tudja a szenvedést elkerülni, vagy hát igazából ő volt az egyetlen, aki ezt megtehette volna, hogy elkerülje, de a küldetése vitte tovább. Pontosan tudta, hogy milyen fegyverei vannak az ördögnek. A legfélelmetesebb fegyvereket is ott élesben, ebben a háborúban az ördög ő rajta tesztelte. Elmegy tehát eddig is az Isten, nem csak hív, hanem emberré lesz. És miközben emberré lesz, kiszolgáltatja magát ugyanazoknak a támadásoknak, amelyekben mi éljük az életünket. De ez még mindig kevés. A meggyőzés még így sem elég az embernek. Még tovább megy. Így folytatja az igénk. Hozzájuk hasonlóan részesedett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Micsoda paradoxon. Ahogy ezen gondolkodtam, teljesen elakadt a lélegzetem. Meghal az élet. Nem is tudunk erre semmi hasonlatot mondani. Az, hogy meghal valaki, akiben van élet, hát ezt ismerjük, ezt értjük. Látjuk és gyászoljuk. De az, hogy meghal az élet, hogy hal meg az, aki maga az élet? Ilyen korábban soha nem történt. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy a fény nem világít. Hát akkor mit csinál? Nem tud nem világítani. Ahol van fény, ott a fény az világít. Nem tud nem világítani. Annyira felfoghatatlan ez a jelenség. Mi az, hogy az élet meghal, hogy az egyház történetben is rengetegen küzdöttek vele, megpróbálták felfoghatóbbá tenni, és jöttek ezek az elméletek, hogy hát akkor biztos nem halt meg egészen. Vagy az emberi okoskodás azt mondja, hogy hát akkor, ha meg is halt, akkor nem teljesen halt meg, hanem csak az emberi természete halt meg Jézusnak. Az isteni természet biztos már korábban elhagyta, még a szenvedés előtt elhagyta őt. Hát ezek mind-mind zsákutcák, és nem értik meg a megváltásnak a lényegét, ami mégis megtörténik. Egy nagyon szép énekünk fogalmaz így, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Hát mi a titka a keresztfának? Az élet ottan halni tért, holtával nyervén drága bért. Ugye az élet halni tér. Elnyeli a halál azt, aki maga az életnek a forrása, aki azt mondta, hogy legyen, aki azt mondta, hogy pezsdüljenek a vizek, állatok, élő állatoknak, vízi állatoknak a nyüzsgésétől, aki azt mondta, hogy teremtsünk embert, őt nyeli el a halál. Ugye, és holtával nyer drága bért, ugye, holtával győzi le azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, mert hogy az élet, bár elnyeli a halál, mégsem maradhat a halálban. Nagyon méltatlan, meg bugyuta ez a hasonlat, bocsánatot is kérem, már előre is érte, de hogy olyan ez, mint amikor a mesebeli kis gömböc azáltal pusztul el, hogy elnyeli azt, akit nem kellett volna elnyelnie. Hát a halál is ugye így leli a pusztulását, ugye elnyeli azt, akit nem lett volna szabad elnyelnie. Amikor maga az élet lesz a halálnak a fogja, akkor tudjuk azt, hogy hát az élet, aki mindennek a kezdete, aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ő nem maradhat a halálban. Hatalmasabb nála, fölötte áll. És ugye így a saját eszköze által győzi le az ördögöt. Amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor ezt látjuk, hogy elhasad a halál, és van kiút belőle. Látjuk a húsvéti feltámadásban azt, hogy ő is kijön, és aztán tudjuk, hogy van folytatása is. De most, majd erről beszélünk húsvétkor, most ebbe borzongunk bele, hogy az élet odaadja magát. Az élet engedi, hogy a halál elnyelje őt. Meddig megy el az Isten? Nem csak szól, nem csak hív, hanem emberré lesz. Felületet ad arra, hogy az ördög minden fegyverét rajta köszörülje és tesztelje, leküzdi ezeket, és aztán utána holtával győzi le a halált. És ezzel fejezi be nekünk itt a zsidókhoz írt levél szerzője, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Mindannyian félelmek között éljük az életünket. Mindannyiunkat kísért ez az ős bizalmatlanság, amelyet az ördög elültetett a szívünkbe. Mi van, hogyha az Isten azt kéri, ami nekem drága? Mi van, ha meg akar fosztani az élettől? Jézus mindezt végigélte. És őt nem tudta ezzel legyőzni. Félelmekben vagyunk. A halálnak, az elmúlásnak a félelmek öt gúzsba bennünket. Hát nincs más teendőnk, az egyetlen menekvésünk ebből az a valaki, aki pont a legnagyobb félelmünket győzte le. Nézzük Jézusra. Vigyük oda a félelmeinket elé, mondjuk el azt, ami esetleg most éppen ma délelőtt a legfájdalmasabb, vagy a legfélelmetesebb, és higgyük el, hogy az ő erejével van győzelem ezek fölött. Ez volt a kérdésünk, ugye, hogy meddig megy el az Isten. Láttuk, hogy egészen a végsőkig. Mi a következménye ennek? Logikusan következne ebből, hogy mi a mi válaszunk. Uram, meddig menjek el én? Meddig menjek el én a te követésedben? A józan ész, meg a kívülről jövő kritikus hangok azt mondanák, hogy kövesd az Isten, de csak ésszel. Csak semmi szektáskodás. Elmész vasárnap, és vége. Éled a normális életedet. Mégis látjuk, mennyire következetlen ez a gondolkodásmód. Meddig ment el az Isten? A végsőkig. Uram, meddig menjek el a te követésedben? Mit adhatok neked? Hát bármi, ami a mindenen kívül van, az megalázó az Isten számára. Ő mindent odaadott, a helyes válasz az én részemről is ez, hogyha adom magamat, adom azt, amin van, adom a gondolataimat, adom a vágyaimat, adom a terveimet, és mi van a családommal, mi van a gyerekeimmel, mi van a féltve őrzött, dédelgetett terveimmel, amelyeket a saját életemre, vagy majd a gyerekeim életére formálok, mi van ezekkel? Hát meg tudom őket tartani? Meg tudom őket valósítani az Isten nélkül? Nem. Akkor veszítek, hogyha az Istennek átadom őket? Hát az Istennél van a legjobb helyen. Az én életem is, a családom élete is, a terveim is. A végsőkig elment az Isten, ott a kereszten látjuk. Jézus ezt mondja, elvégeztetett, mindent odaadtam, engedtem, hogy a halál elnyeljen, hogy ezzel győzzem le azt, akinek hatalma van a halálon. Jössze velem. Adod-e magad? Éled-e velem az életed? És akarod-e, hogy az én erőmmel tudják küzdeni ezek ellen a félelmek ellen, amelyekkel téged az ördög gúzsba akar kötni. Válaszoljunk most Jézusnak ezekre a kérdéseire, először énekkel, aztán pedig imádsággal és majd az úrvacsorával. 341. énekünket énekeljük, Ó Krisztus fő, te zúzott. Csodáljuk ezt a paradoxont, amelyről a te igéd beszél, hogy hogy lehet, hogy az élet életet elnyeli a halál. Nem tudjuk felfogni, nem tudjuk megérteni, még csak ezt a szeretetet se értjük, hogy vihetett ezt téged oda a keresztre, de most ezzel a alázatos engedelmességgel és értetlenséggel vagyunk előtted, hogy nem felfogni akarjuk, hanem megragadni. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te szíved az értünk égett. Megköszönjük, hogy a te szereteted nagyobb volt a félelemnél, nagyobb volt a fájdalomtól való tartásnál. Megköszönjük neked, Urunk, hogy te minden álmot, minden egyéb lehetőséget visszautasítottál, és letettél engedelmesen az Atya akarata elé, és köszönjük azt, hogy egészen a keresztig vitt a szíved téged. Urunk, meg akarjuk most látni a szenvedés és a törékenység, a látszólagos vereség mögött azt a győzelmet, amit te pontosan a haláloddal arattál. És áldunk téged, Urunk, azért, mert ez nem egy tőlünk független történet, hanem a mi történetünk, a mi megmenekülésünknek a története. És Urunk, megvalljuk, hogy az ördög tényleg mindent bevet azért, hogy a benned való bizalmunkat aláássa, Megvalljuk neked, hogy sokszor hallgatunk is a szavára, és teret engedünk az életünkben a félelemnek, a bizalmatlanságnak, de Urunk, most téged hívunk, és te azt ígérted, hogy téged segítségül hívhatunk, hogy te ugyanezeket a kísértéseket megtapasztaltad a saját bőrödön. Most ezért imádkozunk, Urunk, hogy élj bennünk, és add a te isteni erődet, hogy mi is tudjunk így küzdeni ezek ellen. Hiszük, Urunk, azt, hogy a te halálod az, ami megmenekülésünknek a története, hogy te azért nem menekültél el, azért nem menekülhettél meg a kereszttől, mert bennünket akartál megmenteni. Köszönjük, hogy minden bűnünknek a bocsánata ott van a kereszten. Köszönjük, hogy az Atya szeretete ott van a kereszten. Az Atyával való kapcsolatunk záloga ott van a kereszten. És köszönjük, hogy most már az Atya nem ellenség, vagy nem szigorú bíró, hanem mennyei Atya a számunkra, mert te kibékítettél vele. És köszönjük neked, Urunk, hogy ha ez igaz, akkor pontosan a félelmet veszed el, hogyha az Atyával találkozunk, akkor nem rémiszt a jelenléte, akkor még az ő szentséges a halálos a számunkra, ha nem szeretett gyermekként ott lehetünk az Atya előtt. Szeretnénk meghallani a te hívásodat, szeretnénk meghallani a te akaratodat, és ezért kérünk, hogy ahogyan bennünket életre keltesz, ahogyan a bűntől megszabadítasz, keltsd életre az akaratunkat is, hadd támadjon föl a mi akaratunk is, és vágyjon te rád, vágyjon a te akaratodra, vágyjon téged szolgálni. Ez a kérésünk, Urunk, szeretnénk gyönyörködni a te tervedbe, amit a mi életünkre terveztél, szeretnénk ezt megismerni, szeretnénk megtapasztalni ennek az örömét, hogy előtted vagyunk, és tőled kérjük el, hogy mi számunkra az, ami jó, mi az, amit te készítesz. Megvalljuk, hogy nélküled semmit sem cselekedhetünk, ami számunkra jó vagy biztonságos lenne, az sem biztos, hogy a hasznunkra van. Egyedül te tudod, hogy mire van szükségünk. Hadd legyen ez az életünk, hogy tőled kérjük, tőled várjuk, veled együtt fedezzük föl, hogy mi az, ami a mi életünkben szerinted való, ami a mi útunk. Ebben kérjük a te jelenlétedet és a te lelked vezetését, a te áldásodat. Amen. Mondjuk el most az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük most fennállva a 230. éneket a református énekeskönyvből, amely így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje.
Boldogságnak napja süt rám, jóság.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség és áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek.